Hát akkor Tunkli Danival fogunk beszélgetni, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával, aki itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Elmegyünk Marseille-be, kikötőnegyedbe? Ugye, két háború közötti időszakban vagyunk, és mi történik Marseille-ben? Elmondom neked, az történik, hogy Galamb nekirepült a falnak. De a következő pillanatban már úgy vágta szájon a vitorlamestert, hogy az meglepetésében lenyelt egy negyed font bagót, ami a szájában volt, és percekig csuklott utána. Na most ugye ezzel a kocsmai verekedéssel kezdődik az előretolt helyőrség, de igazából ugye a lényeg az, hogy a két háború közötti időszakban nem lehet tudni, hogy a következő időszak az mit fog elhozni.
Ez egy nagyon jó felvezető volt, én sem mondtam volna jobban. Szerintem egy nagyon érdekes és kiszámíthatatlan időszakban vagyunk, ahol nyilván biztosat nem tudunk mondani, hogy mi lesz ezzel a konfliktussal, hogyha a konfliktus kirobbanása után kérdezte volna, akkor én azt mondtam volna, hogy szerintem 12 hónapon belül ennek vége lesz, de nem lett vége, úgyhogy nyilván itt látjuk, hogy eléggé komoly összefeszülés van már azon is, hogy egyáltalán miről beszélgessenek a felek, viszont valószínűségeket lehet különböző eseményekhez rendelni, és mi ezt próbáljuk megtenni különböző szenáriókat felvázolva.
Jó, hát volt egy túláradó optimizmus az alaszkai találkozó után, hogy na végre a Putyin majd talán megenyhül, jó napot szomszéd, köszöntötte Donald Trumpot. Aztán jött a sajtótájékoztató, ott már kicsit elkezdett az ember aggódni, mert nagyon szűk volt, és sokkal rövidebb volt a tárgyalás, mint amennyire terveztek. Trump láthatóan nem volt boldog utána, és hát ami azóta történik, hát azóta fokozódó orosz csapások Ukrajnában, most éppen a kínai elnök nyakába borult Vlagyimir, tehát nem úgy tűnik, hogy kézzelfogható közelségben lenne az ukrajnai béke, bár mindig tesznek gesztusokat, mondták az Zelenszkijnek, hogy menjen el Moszkvába, és akkor beszélgessenek.
Hát igen, menjen el Moszkvába, aztán lehet jobb.
Ki tudja,
marad,
mi lesz utána,
igen. De viccet félretéve igazániból én egy kicsit másként értelmezem ezt az alaszkai történetet. Szerintem ott egy nagyon fontos lépés történt az, hogy nem lett egy Jalta 2.0, és ez valószínűleg azért részben az EU összefogásának köszönhető, illetve a finn elnök golf tudásának. Ez szerintem egy nagyon fontos fegyvertény volt.
Igen, hogy az, amikor a világpolitikát azok befolyásolják, akik megfelelő szinten tudnak golfozni.
Hát szerintem ez egy abszolút racionális, világunk racionális megfogalmazása jelenleg, de ez egy fontos dolog, hogy nem lett egy ilyen jaltai egyezményszerű történet ott Alaszkában, és ennek a valószínűsége le is csökkent. Most amik ugyebár szenáriók az asztalon vannak, ha ezt levesszük, az, hogy lesz egy befagyása a konfliktusnak. Szerintem most ezt árazza jelenleg a piac. Ez ugyebár azt jelenti, hogy továbbra is megy, ez kisebb-nagyobb intenzitással a háború, de igazából a frontvonalban érdemi áttörés nem lesz. Akkor van nyilván egy olyan szenárió, hogy az oroszok áttörik a frontot, és ennek nem nagy a valószínűsége jelenleg, főleg, hogy látjátok a napokban, hogy a ukránok dróntámadásai az orosz energiainfrastruktúrát célozzák meg. Ezzel is azért egyébként az orosz hátországban azért viszonylag érdemi káoszt tudnak okozni. És bocs, az utolsó szenáriunk az meg a tűzszünet, és ez szerintem fontos kihangsúlyozni, hogy ez csak tűzszünet, és nem béke szerintem.
Igen.
Mert szerintem békére, hosszú távú békére esély nagyon-nagyon kevés. Úgyhogy ezek a szenáriók vannak, jelenleg a piac inkább ezt a konfliktus befagyását árazza, és meglátjuk, hogy milyen irányba mozdulunk el. Itt szerintem most az egyetlen aktor, aki igazából pozícióban van, az az Amerikai Egyesült Államok, és az a kérdés, hogy az elnök mikor unja meg ezt az egészet, és hogyha megunja, már pedig előbb-utóbb meg fogja unni, akkor hogyan cselekszik? Hogy eszkalálja a helyzetet, mondjuk jönnek a újabb szankciók, másodlagos vámok.
Meg ad még néhány engedélyt olyan célpontokra, amit eddig nem, fokozza a háborús erőfeszítéseket, vagy azt mondja, hogy hagyjatok engem békén, ezzel én a kínaiakkal akarok foglalkozni. Kedves Európa, bárkik is vagytok, oldjátok meg ez a ti gondotok. Tartsátok féken az oroszokat ti.
Ez nagyon jól összefoglalva, és itt jön be szerintem ez a bástyaország elmélet, amit már szajkózunk pár éve. Ugyebár ennek az volt a lényeg, hogy azok az országok kapnak pénzt, fegyvert, paripát, akik egy közvetlenül szomszédosak, ez mondjuk Lengyelország, egyébként a törökök miatt Görögország és Románia, és akkor ezt kiegészítjük most ezzel az előretolt helyőrség elképzelésünkkel, hogy egyszerűen Ukrajna lett az a pont, amit ugye Rejtő Jenő is annó megírt, csak más kontextusba kicsit, hogy tényleg az EU egyszerűen nem engedheti el ezt a helyzetet, és nem engedheti el olyan szinten ezt a helyzetet, hogy nagyon nagy területi veszteségeket szenvedjen el Ukrajna. Úgyhogy meglátjuk.
Tehát az lesz, hogy csinálnak egy ilyen erődítményt Ukrajnából, kitömik fegyverrel, engedik, hogy jó sok katonát tartson készenlétben, hogy az oroszok, és akkor ott befagy ez a konfliktus. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint mondjuk Észak és Dél-Korea között, ez gyakran hallani mostanság Ukrajna kapcsán is.
Szerintem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, és nyilván az a kérdés, hogy milyen biztonsági garanciák lesznek, ha lesznek egyáltalán, és ez ki fogja garantálni, és milyen alakulatok fogják ezt a tűzszünetet, esetleg talán békét fenntartani. Szerintem ezek a legfontosabb kérdések, és bocs, még egy dolgot behoznék, csak hogy mi lesz az orosz olajexporttal.
De ezt akartam kérdezni, hogy gazdasági szempontból nem oldódhat meg ez a konfliktus, mert nyugati sajtó szerintem minden hónapban többször megírja, hogy na, az orosz költségvetés most fog összeomlani, na, az oroszok nem bírják, na, a Putyin lassan kezd kifogyni a pénzből, aztán megy minden tovább.
Szerintem ez nagyjából reális, meg ez így is van, csak egy dolgot elfelejtünk, és ezt tényleg őszintén nem értem, hogy a történelemből miért nem tanulnak az emberek, hogy az oroszoknak a inger küszöbe, meg a fájdalom tűrőképesség az hihetetlenül nem ott van, mint mondjuk nekünk, vagy a nyugati országoknak. Úgyhogy szerintem ez így önmagában nehezen oldódik meg. Nagyon sokat lehet olvasni, hogy nem működnek a szankciók, de szerintem az érdekesség van, hogy bármikor, amikor az orosz fél nyilatkozik, az első dolog, amit mondanak, hogy egy tűzszünetbe kérnének, az a szankciók feloldása. Tehát azért valamennyire működnek, viszont lehetne ezt szigorítani, és igen, szerintem itt India szerepe a kulcs, akinek nagyon...
De az indiaiak most borultak a kínaiak nyakába, a kínaiak meg most kötöttek egyességet az oroszokkal, hogy növelik a energiahordozók szállítását a szibériai vezetéken keresztül. Tehát, hogy...
Így van, és pont ezért is én úgy gondolom, hogy a tűzszünet az még lehet, hogy nem most lesz, lehet, hogy 12 hónapon belül láthatunk egy ilyet, és ennek az lehet az egyik oka talán, hogy az oroszoknak az alkupozíciója talán most a legjobb az elkövetkező pár hónapban. A másik meg az, hogy tudjátok, azért jön az ősz, mindjárt jön a tél, és nem olyan könnyű ilyenkor a frontvonalon haladni, nyilván ez az ukrán ilyen mocsaras időszak, ami az ősszel jön, ez gátolja. Nyilván a légierő az majd dolgozik, de hogy nehéz lesz nagy előrelépést.
De miért vagy ennyire optimista, hogy 6-12 hónapon? Most beszéltünk arról, hogy az oroszok fájdalomtűrő képessége nem ott van, ahogy egy nyugati ember gondolja. Egyrészt, kettő, olyan nagyon nem rengették meg a Putyint ezek a gazdasági szankciók. Nyilván vannak nehézségek, én ezt nem akarom így relativizálni, de a kérdés az, hogy miért fáradna bele viszonylag rövid időn belül. Lehet, hogy hónapokig, lehet, hogy évekig tudja ezt még finanszírozni, bírja emberanyaggal, nem hallani, hogy az orosz társadalom belecsömörlött volna a háborúba ellentétben az ukrán társadalommal, szóval inkább az oroszoknak áll a zászló ebben a dologban, és hát nyilván minden négyzetkilométer elfoglalt terület az azt jelenti, hogy ott fog befagyni a konfliktus, tehát ők érdekeltek az előrenyomulásban, akár tovább is, nem csak pár hónapig.
Ebbe teljesen igazad van, pár dolog jutott eszembe az alapján, amit mondta, az egyik az emberállomány, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Ukrajnában ez ugyebár a legnagyobb probléma jelenleg, Oroszországban ez nem probléma. Azt, hogy az orosz társadalom hogy áll ez az egészhez, azt én azért challenge-elném, én akikkel beszélgettem orosz ismerőseimmel, annyira nem boldogok ezzel a helyzettel, nem olyan jó a helyzet, mint amennyire kifele mutatják, de ez nyilván nem fog valószínűleg tömeges tüntetéseket okozni, viszont tényleg én azt gondolom, hogy egy jó alkupozícióban van. Még egy dolgot behoznék, hogy Amerikába jön majd a midterm election, tehát nyilván Trumpnak addig kell valamit produkálnia igazából, ez ugye 26.
Hát minden nap mond is dolgokat, úgyhogy figyeli ezt ő.
De valami eredményt kellene, mert az ő népszerűsége is azért csökken, hogyha én azt gondolom, hogy ahogyan közeledik majd a midterm election Amerikába, az amerikák egyre markánsabb lépéseket fognak tenni azért, hogy ez a konfliktus megoldódjon. Az oroszoknak lesz egy olyan inflexiós pontja, amikor még jó megállapodást tudnak kötni, a lehető legjobb megállapodást tudják kötni, de utána lesz egy, amikor átbillenünk az inflexiós pont, akkor hirtelen már egyre rosszabb és rosszabb alkupozícióban lesznek. Lehet, hogy nem fog megoldódni. Mondom, most jelenleg ez a konfliktus befagyása, vagy ilyen lassú ütemű továbbhúzódása a legvalószínűbb forgatókönyv, de azért okay. Az elképzelhető 12 hónapon belül lesz valami változás.
Oké, okay, köszönjük szépen, Dani, az információkat, és további szép napot, jó munkát!
Nektek is, sziasztok!
Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója mondta el, szerinte mi a helyzet a háború kapcsán, illetve béke kapcsán, illetve hogy ez mennyiben befolyásolja a piacokat.